Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Mátyus Péter professzor, gyógyszerkutató, a kormány által felállított koronavírus kutatócsoport egyik tagja. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik. Professzor úr, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, én is nagyon köszönöm a meghívást.
Azt látjuk, hogy COVID-19 elleni vakcina van. Több is, nagyon gyorsan lettek, de a terápiában alkalmazott speciális COVID-gyógyszer nincs. Miért nincs? Ennyivel nehezebb gyógyszert fejleszteni, mint vakcinát fejleszteni?
Én azt hiszem, hogy ez egy különleges helyzet abból a szempontból, hogy a vakcina fejlesztés az vett rendkívüli sebességet. Talán ha stílszerű szeretnék lenni, akkor azt mondanám, hogy járványsebességgel történt a vakcina fejlesztés. Ez szokatlan, hozzáteszem, hogy nem vagyok jártas különösebben a vakcina fejlesztés területén, de megnéztem kíváncsiságból én is korábban néhány vakcina fejlesztéshez szükséges időtartamot, és hát itt sok-sok évről van szó, tehát bőven 10 év feletti időszakról általában, de nem ritkán 20 év felettiről is beszélhetnénk. Ugyanakkor a másik oldal, ugye a kérdés másik része a gyógyszerfejlesztés időtartamára vonatkozik. Annak az átlagos időtartam, amikor egy teljesen új molekula piacra kerüléséig eltelt időt fejezem ki, az cirka ma is 12-14 év. Tehát ha most ebből az összehasonlításból indulnék ki, akkor azt mondom, hogy tényleg itt egy nagyon markáns pozitív különbség van a vakcina javára. Hozzáteszem rögtön azt, hogy az egy nagyon jó dolog, mert magam is abszolút oltáspárti vagyok, hogy ez így alakult, és alakul remélhetőleg töretlenül is a vakcina fejlesztés és rendelkezésre állást illetően, tehát minél hamarabb, minél több honfitársunkat és világméretekben is oltani lehet, ez azt hiszem, hogy egyértelműen a legfontosabb cél. Ugyanakkor én azt mondom, hogy itt nem vagy-vagyról kell beszélni, hogy vagy vakcina, vagy gyógyszer. Tekintettel arra, hogy a gyógyszerek ugyan elhomályosultak most itt azt hiszem a vakcina fejlesztés tükrében nehezen vehetők észre, de azért hozzáteszem, hogy nemzetközileg is és itthon is folyik jelentős aktivitás, hatásos molekulák rendelkezésre bocsátása érdekében, és ezt majd mindjárt meg is erősítem a vakcina oldalról is, hogy miért szükséges, de talán ennyit azt hiszem elegendő volt annak az elmondásához kifejtenem, hogy megvilágításához, hogy a vakcina fejlesztés itt egy rendkívüli sebességgel is, hozzáteszem, talán sok szerencsés momentumnak is köszönhetően alakult, úgyhogy ezért van ez a jelenlegi számunkra viszont nagyon kedvező helyzet.
De egy laikus úgy gondolná, hogy ha szorult helyzetben ezt lehet egy év alatt is csinálni, akkor biztos lehet majd nem szorult helyzetben is ugyanilyen gyorsan csinálni. Lehet nem szorult helyzetben ugyanilyen gyorsan?
Igen, ez szintén egy nagyon logikus kérdés, és itt a válaszomhoz megint egy kicsit más szempontokra is ki kell térjek. Nevezetesen a vakcina fejlesztéshez, a mostani COVID-19 betegség elleni vakcina fejlesztéshez nagyon sok tapasztalat állt rendelkezésre korábbi a koronavírusokkal kapcsolatos vírus betegségekre vonatkozó vakcinafejlesztés alapján. Ilyen az úgynevezett SARS és a MERS, ugye ezek az előzményei tulajdonképpen rokon megbetegedések, és ott is elindultak vakcinafejlesztések, aztán azok megakadtak, mert az élet úgy hozta, hogy a betegség az tulajdonképpen szinte spontán behatárolódott geográfiailag, aztán utána még az esetszámokat tekintve is. SARS azt hiszem már gyakorlatilag nincs is, MERS meg szintén csak nagyon korlátozottan. Tehát ott viszont rengeteg pozitív tapasztalat gyűlt össze, ez az egyik dolog. A másik, ami egy nagyon fontos esemény volt, és ez egy új technológia, amit ma már mindenki ismer, hiszen honfitársunkhoz is kötődik a fejlesztés, ez a messenger RNS alapú vakcina. Ennek a fontosságát, hogy illusztráljam, hagyj tegyem hozzá, hogy valamikor Bill Gates-et megkérdezték pár évvel ezelőtt, hogy mit tart a jövő legjelentősebb innovációinak, és mindössze néhányat említett, de közöttük az egyik a messenger RNS alapú vakcina volt. Tehát ez szintén egy olyan momentum, ami nagyon jó volt. Most tulajdonképpen ezek az nagyon támogató előzmények. A harmadik momentum pedig az, hogy ön, ahogy utalt is rá, egy szerintem nagyon jelentős innováció történt a logisztikát illetően. Tehát itt olyan lépések történtek meg a kényszerűségből hajtva, ami korábban egy mondjuk idézőjelbe tett háborúmentes békeidőszakban valószínűleg nem történtek volna meg. Itt gondolok arra például, hogy sok vakcinafejlesztő belekezdett olyan lépésekbe is, paralel még a kutatási fázis folyamán, amiben nem szokás belekezdeni, mert a kockázata igen nagy. Tehát ez is egy nagyon időt rövidítő hozzájárulása az összképhez.
Tehát magyarán ez azt jelenti, hogy beindítottak mindent, ami csak eszükbe jutott egymással párhuzamosan, amit korábban nem csináltak volna, mert akkor kiszámolták volna, hogy minek a legnagyobb az esélye, hogy a célba ér, de most minden hangszeren játszottak?
Így van, tehát itt ez a típusú, mondanám a szokásos, egymásra épülő lépéseknek a nagyon jól szervezett és szigorú sorrendisége ilyen értelemben felborult, és sok minden történt párhuzamosan, ahogy ön is mondja, ami kétségkívül jelentős időrövidítő volt. Azt is hozzáteszem, hogy ennek a kockázatát természetesen ők vállalták, hogy adott esetben olyan dolgokba fognak bele, aminek aztán akár semmi értelme nem lesz a végén, de hozzáteszem, hogy a gyógyszeripar ehhez hozzá van edzve, hiszen az eredeti gyógyszerkutatásnak a sikerrátája az akkor is, amikor a legszervezettebb formában történik, rendkívül alacsony, sajnos ma is. Következésképpen itt ez a rendkívüli helyzet, azt hiszem, hogy mindent mérlegelve ezt a típusú nagyon is gördülékeny szervezést, ezt szinte magával hozta a helyzetből. Tehát én úgy látom, hogy ezek játszhatták a legfontosabb szerepet, és végül, de nem utolsó sorban az a nagyon kedvező momentum, amit kiszerencsének, ki égi közreműködésnek mondhat, hogy végül nagyon jól alakult a dolog, mert hát itt az ábra, hogy hatásos vakcinák vannak a kezünkben. Ugyanakkor, és ezzel talán egy picit már előre is lépnék, azt is látnunk kell, hogy ezzel egyelőre nagyon jó úton járunk, de az, hogy ezzel hogyan haladunk tovább és hova érünk, azt nagyon nehéz most még megmondani, és ez is indokolja az én véleményem szerint azt, hogy változatlanul nagy intenzitással és körültekintően az eddigi tapasztalatokra is természetesen alapozva kell a gyógyszerfejlesztés kutatást folytatni.
De mi a különbség egy vakcinafejlesztés meg egy gyógyszerfejlesztés között, a gyógyszerfejlesztés szemmel láthatóan máig nem vezetett speciális koronavírus terápiás gyógyszerhez? Más a folyamat?
Egyrészt más a folyamat. Tehát a vakcina, ugye azt tudjuk, hogy az lényegében a mi immunrendszerünknek a segítségével fejleszt ki egy olyan oltóanyagot, ami révén a vírus replikációja, a vírus szaporodása a szervezetünkben meggátlódik. Tehát itt ez tulajdonképpen azt kell kitalálni, hogy ezt hogyan lehet előidézni jól. Erre mondom, egy nagyon szerencsés vagy égi közreműködés révén a messenger RNS technológia az egy nagyon-nagyon hatékony megoldást jelent. Ugyanakkor a gyógyszerkutatás fejlesztés esetében már ott kezdődik a probléma, hogy amikor valamilyen betegségre akarok egy hatásos, terápiás értékű hatóanyagot fejleszteni, azzal a céllal, hogy az nyilván az a legjobb gyógyszer, és az a fő cél, hogy ami képes annak a betegségnek a teljes megsemmisítésére, tehát a megakadályozására, a meggyógyítására a betegnek, tehát nem csupán tüneti kezelést akarok elérni, akkor ott kezdődik a probléma, ahogy mondtam, hogy milyen hatásmechanizmussal kell ezt a szert fejleszteni ahhoz, hogy ezt a fontos célt el lehessen érni, mert itt nagyon sokfajta lehetőség jön számításba, különösen akkor, nyilván ma már a közvélemény is nagyon sokat tud arról, hogy ez a vírusfertőzés milyen borzasztóan komplex mechanizmussal jön létre a betegség kialakulásáig terjedően a szervezetben.
Tüdő, szív, agy, minden.
Így van, tehát ugye az elején ezt senki sem gondolta ráadásul. Tehát ez úgy indult, hogy legfeljebb a tüdő az érintett szerv. Ma már nagyon jól tudjuk, rengeteget tudunk egyébként a patomechanizmusról, nagyon jól tudjuk, hogy ez egy, úgy ahogy ön mondta, sok szervet érintő betegség. Ráadásul nagyon sok szokatlan a többi hasonló, például a SARS és a MERS koronavírus betegségekhez képest eltérő vonásokkal. Következésképpen, amikor elindult és világossá vált ennek a betegségnek a terjedése révén a súlyossága, sokakat érintő hatása, és hát természetesen legsúlyosabb következményként akár a halál bekövetkezése is, akkor hát szinte, hogy mondjam, egy kapkodó és az adatok hiányában is érthető mindenféle lehetőségnek a mérlegelésével, kiválasztott jelöltekkel indult el a fejlesztés, illetve a klinikai vizsgálat. Na most ezzel összefüggésben itt a lehetséges gyógyszerjelöltekkel kapcsolatban egy nagyon fontos innovációs megoldásra kell felhívjam a figyelmet, hiszen az előbb azt mondtam, hogy 12-14 év egy új szernek a kifejlesztése. Itt azonban érthetően, hát ha ilyen időtávlattal számolunk, akkor hát legfőjebb majd a gyerekeinknek jó lesz ebből valami. Tehát itt egy olyan stratégiához kellett nyúlni, aminek a lényege az, hogy a meglévő gyógyszerkincset próbáljuk meghasznosítani, hiszen azok a szerek, amik már egyszer forgalomba kerültek, azért lehetnek alkalmas jelöltek a számunkra, most a hatástól eltekintve, hogy egy gyógyszerrel szemben két abszolút követelmény kielégítésére kell mindig gondolni, az egyik a hatásosság, a másik a biztonságosság. Persze egyebek is vannak, de ez a két nagyon fontos szempont. És ugye egy meglévő gyógyszerrel, amivel sok-sok, akár évtizedes tapasztalatunk van már, pont a biztonságosságról, illetve még, ami szintén lényeges, mondjuk a szervezetbeli sorsáról nagyon sok mindent tudunk. Tehát ilyen szempontból nem nulláról kell indulnunk, ha egy ilyen jelöltben gondolkodunk. Most már csak idézőjelben mondom, azt kell megtalálnunk, hogy a mai gyógyszerkincsben vannak-e olyan jelöltek, amelyek képesek a vírussal szemben olyan hatást kifejteni, amivel akár meggyógyítani képesek vagyunk a beteget, de mindenképpen ugye ez egy minimális kívánalom, azt hiszem, hogy a súlyos állapotok elkerülését vagy kezelését azt meg lehessen oldani.
Egy ilyen súlyos helyzetben, amikor világjárvány van, a gyógyszer hatásossága meg veszélyessége közötti határ az nem mosódhat el? Tehát nem fordulhat elő az, hogy hatásos a gyógyszer, de nagyon közel van a veszélyességéhez?
Ez természetesen ez ebben a helyzetben, így ahogy ön mondja, különösen fontos szempont. Ugye itt mindig a cost-benefit mérlegelése az egyébként az egész kutatási szakaszban egy nagyon fontos dolog, hogy ezt mindig szem előtt tartsuk. De való igaz, ugye, hogy itt azt néznünk kell, hogy milyen mértékig lehet kompromisszumot kötnünk a biztonságosság szempontjából.
De az egyik oldalon a majdnem biztos halál van, akkor a másik oldalon minden, ami van, az annál jobb, nem?
Hát igen, ad abszurdum igen. De ha most nyilván eljutunk abba a fázisba is, hogy vajon a betegségnek melyik szakaszába érdemes egy gyógyszerrel beleavatkozni. Mert ha én most arra hívnám föl a figyelmet, hogy minden szempontot, vagy legalábbis nagyon sok szempontot mérlegelve, nyilván az tűnik a jó megoldásnak, hogy a betegséget az enyhe állapotában fogjam meg, vagy akár még jobb lenne, miként a vakcina esetében is erről van szó, a kialakulását akadályozzam meg. Tehát preventív céllal használjam a szert, olyan esetben, amikor valamiért tudom azt, hogy a fertőzésnek különösen nagy a kockázata. Egyébként természetesen vannak ilyen törekvések is. Na most azért, hogyha egy közel egészséges beteg, akinek éppen a tünetei kezdenek kialakulni, adok egy szert, akkor ez a kompromisszum készségem nyilván sokkal korlátozottabb, mint egy olyan helyzetben, amire ön is utalt, hogy már a beteg életéről van szó, és meg kell mentenünk. Tehát itt mind a két véglettel, ha úgy tetszik, számolni kell, és nincs abszolút válasz erre, hanem esetről esetre ezeket nagyon komolyan mérlegelni kell. Az én általam vázolt szenárióhoz nyilván egy lehetőleg minél biztonságosabb szer rendelkezésre bocsátása a jó megoldás.
Hogy néz ki egy gyógyszerkutató fejében a képzelt beteg, amikor nincs két egyforma betegember, mindenki teljesen különböző, az életkoruk különböző, a testsúlyuk, az egészségi állapotuk, a megelőző betegségük, szóval minden. De a gyógyszer az végül ugyanaz, mert az egy szabványtermék. Hogy lehet azt úgy belőni, hogy mindenkinek jó legyen ebből a borzasztó nagy választékból?
Ez szintén egy nagyon jó kérdés. Tehát itt bizonyára sokan ismerik azt a kifejezést, hogy personalizáció, personalizált gyógyszer, tehát amikor valóban arra törekszünk, hogy a kezeléssel a lehető legjobban elégítsük ki annak a kezelt egyénnek a betegséggel szembeni beavatkozásunk kívánalmait. Tehát ez valóban így van, hogy ez egy fontos törekvés, de ezt gyakorlatilag nem lehet a teljes populációra megvalósítani. Éppen azért, mert vannak közöttünk jelentős különbségek. Az azonban ma már egy teljesen elfogadott és rendszerint követett stratégia, hogy amikor egy klinikai vizsgálatot terveznek, akkor legalábbis néhány nagyon fontos szempontra, ami ezt az individuálisan függő gyógyszerre adott választ befolyásoló szempontra gondolok itt, ki kell térni a vizsgálat tervezésénél. Tehát olyan populációt kell beválasztani, amivel ezt a homogenitást ezt biztosítani tudom, és amelyik természetesen reprezentatív egy nagyobb populációra, hiszen a cél az lenne, itt az individualizációt vagy personalizációt természetesen ilyen populációs szinten kell érteni, tehát az lenne a cél, hogy legalábbis egy nagyobb populáció számára minél nagyobb garanciával hason az a szer. Ennek ellenére tudjuk nagyon jól, hogy elő-elő fordul az, hogy ez nem valósul meg, vagy váratlan mellékhatások lépnek fel. Most ez a másik dolog, ami ezzel összefüggésben nagyon lényeges, és az újabb fejlesztésekhez szinte kötelezően tapad, hogy mindennek a követésére, tehát részben a hatásosság, részben a mellékhatás előrejelzésére megfelelő biomárkereink legyenek, tehát olyan jelző molekuláink, amik egyértelműen választ adnak, hogy az a szer ott éppen hatásos lesz-e, mert akkor teljesen fölösleges adnunk, ha ez nincs így, illetve a mellékhatások bekövetkezésének az esélyét is láthassuk ennek a révén. Tehát ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit ön feszegetett, kétségkívül, hogy csak ilyen mértékben lehet a mai tudásunk alapján fejleszteni. Persze van ennek gazdasági oka is, amit azt hiszem nem kell most itt különösen magyaráznom, hogy az, hogy minden emberre külön gyógyszert fejleszünk, az nyilvánvalóan lehetetlen.
Világjárvány idején zajló gyógyszerfejlesztésnél meg lehet azt csinálni, hogy A beteg hatóanyagot, B beteg pedig placebót kap?
Ennek ugye nagyon minden klinikai vizsgálatnak nagyon szigorú etikai követelményei vannak. Hogy nehogy megsérülhessen, ez amikor egy szernek a klinikai vizsgálatát engedélyeztetni szeretnénk, akkor ugye ennek egy nagyon szigorú szabályrendszere van, hogy hogyan kell eljárni a hatóság felé, de ennek a során egy nagyon komplex anyagot állítunk össze, ami sok mindent tartalmaz, beleértve a klinikai vizsgálat kivitelezését is. És ez ugye többfajta szempontból kerül mérlegelésre. Az egyik, hogy a szakmai szempontoknak mennyire felelünk meg ezzel az anyaggal. Másrészt, és ez egy nagyon lényeges dolog, a közvélemény számára is azt hiszem ez megnyugtató, hogy minden esetben egy etikai bizottság elé, tehát nem egy személy, hanem egy nagyon fontos bizottság elé kerül, ahol a legjelentősebb szakemberek mellett olyanok is ülnek, akik hát többé-kevésbé laikusak, éppen azért, hogy olyan szempontok se kerüljenek feledésbe, amik esetleg tényleg a szakember esetében már fel sem merül, és ezért ez megnyugtató. Tehát ez az etikai mérlegelés, ez mindenképp része a folyamatnak. És most akkor a konkrét önkérdésére adott válaszom. Tehát ugye ez nem csak a COVID esetén merül fel, hanem általában a daganatos betegségek kapcsán végzett klinikai vizsgálatok esetében is. Hiszen joggal mondja ön azt, hogy hát az hogy képzelhető el, az egy nonsense, hogy az egyik beteg ugyan egy ígéretes szernek az esélyét kapja, mert vagy placebót kap, vagy azt, ha meg pehje van, akkor placebót kap, tehát egy teljesen hatástalan valamit. Ez ilyen esetekben nem így működik, hanem az úgynevezett standard of care, ami ilyenkor követendő, tehát az a placebo helyett, tehát azt a kezelést kapja, ami az akkori ismeretek szerint a szokásos kezelési mód. Ezzel ezt az etikai kétségkívül hát nagyon furcsa helyzetet, tarthatatlan helyzetet teljes mértékben áthidalva.
Tehát nincs az, hogy az emberiség megmentésének érdekében egyedeket veszni hagy a tudomány. Nem hagy veszni a tudomány.
Nem. Ez természetesen persze elképzelhetők olyan akár onkológiai területen folyó klinikai vizsgálatok, vagy éppen egy vírusbetegség kapcsán folyó vizsgálatok esetében, hogy a placebo az egy tényleg egy hatástalan, akkor, hogy ennek a kockázata nem jelent a beteg számára extra kockázatot. Tehát itt azt kell tényleg mérlegelni, és abban megnyugtatni magunkat, hogy ez teljesen rendben van abból a szempontból, hogy a beteg az elsődleges, tehát az ő állapota nem fordulhat azért rosszabb helyzetbe, mert történetesen a klinikai vizsgálat mérési, vagy klinikai vizsgálat során az új szer hatásának a mérésé miatt ő nem kap megfelelő kezelést.
Ugye új molekulát keresnek, amikor Magyarországon speciális COVID-terápiában alkalmazott gyógyszer, tehát nem vakcinát akarnak előállítani?
Mi szintén, ahogyan az előzőekben utaltam rá, természetesen mérlegeltük azt az időigényt, ami a gyógyszerfejlesztésnél szinte azt mondom, hogy nem rövidíthető, tehát ez a 12-14 év. Tehát ebből kiindulva nem ezt az utat választjuk, hanem mi az úgynevezett gyógyszer repozícióra fókuszáltunk, amire szintén hivatkoztam már, tehát a meglévő gyógyszerkincsből próbálunk jelölteket találni. Most itt is, és így is indultunk el, tehát ennek a projektnek a kapcsán egy nagyon jó kutatói gárdakörrel, tehát itt volt egy vírus vizsgáló labor a háttérben, Jakab Ferenc vezetésével, és aztán jó néhány egyetemi, főként egyetemi kutató, és én nagyon fontosnak tartottam kezdettől fogva, hogy legyen gyógyszeripari képviselő, ez a Meditop gyógyszergyár két igazgatója volt, és ezen túl, amire majd esetleg később még visszatérhetünk, amit szintén nagyon fontosnak tartottam koncepcionális okokból, egy informatikai technológiában nagyon jártas cég részvétele. Tudnélik, itt az adatasszociációs vizsgálatokra is mi gondoltunk kezdettől fogva, ennek rendkívül nagy a perspektívája. Tehát egy ilyen csapattal indultunk el, és ugye most az a kérdés, hogy hogyan keressünk jelöltet a gyógyszerkincsben. Hát miként az oltóanyaggal kapcsolatban, itt is persze az előzményeket az ember igyekszik a lehető legmesszebb menőkig figyelembe venni. Egyébként is azt egy nagyszerű Nobel-díjas kémikus mondta, hogy addig járja az ismert utakon, ameddig csak lehet. Ez ugye egy kémiai, bonyolult kémiai szintézis kapcsán hangzott el, de érvényes ezen a területen is. Tehát minden korábbi ismeretet nem nekünk kell felfedezni, amit már más felfedezett, hanem mindent igyekszünk kiaknázni. Na most a sarssal, merssel, meg természetesen egyéb vírusokkal kapcsolatban is azért voltak tapasztalatok különféle vegyületekkel, úgyhogy a mi látókörünkbe is elsősorban ilyen molekulák kerültek, illetve azt is mérlegeltük, figyelembe véve a vírusbetegség kialakulásának patomechanizmusát, hogy vajon abba hogyan, milyen módon lehetne beavatkozni valamilyen ismert gyógyszerrel, aminek persze korábban az legfeljebb nem a fő hatása volt, hanem csak valamilyen ismert hatása, vagy akár egy vírusfertőzés kapcsán úgy volt vélhető, hogy azt mi is ki tudjuk használni.
Bocsánat, amikor létező gyógyszerkincsre utal, akkor a világ létező gyógyszerkincsét érti ez alatt, vagy ami nálunk létezik és forgalomban van? A világ?
Nem, természetesen a világ. A világ gyógyszerkincse, most hogyha majd gyakorlati oldalra is mondjuk fókuszálunk, akkor itt azért azt hozzáteszem, ebben a helyzetben nem, a COVID az egy speciális dolog, de amikor általában itt a meglévő gyógyszerkincs valamelyik molekulájának a saját általam felismert új hatásterületen való alkalmazására gondolok, akkor az egy további lényeges szempont, hogy ez a világ gyógyszerkincsben lévő jelölt, ez vajon már generikus-e? Ez azt jelenti, hogy már mindenki által szabadon hozzáférhető minden gyártó számára, vagy pedig ez még valamelyik cégnek a kizárólagos tulajdonában van, mert még érvényes szabadalmi védettsége van.
22-25 év?
Így van. De hát sok olyan gyógyszer van, aminek már, és egyébként értékes jelölt lehet, már rég lejárta a szabadalma. Itt a COVID esetében, meg mivel ez egy különleges helyzet, erre különösebben nem is voltunk tekintettel most sem. Ez inkább azt mondom, hogy egy jó pont, hogyha egy ilyen helyzettel állunk szembe. de mármint, hogy nincs a molekulára vonatkozóan élő szabadalom. De ez nem korlátoz. Tehát amikor a teljes gyógyszer összességre gondolok, akkor innentől kezdve, ugye, ahogy említettem, mondjuk végignézi az ember azt, hogy milyen antivirális szerek ismertek, azoknak milyen hatásmódja van, mi ellen vizsgálták. Itt természetesen már a biológusnak is fontos szerepe van, meg az egyéb farmakológusnak is kiváló ilyen szakembereink voltak, illetve vannak ebben a projektben. Tehát azt néztük végig, hogy vajon az ismertek közül melyeket érdemes megnézni először in vitro, kifejezetten a koronavírus gátlás szempontjából. De hozzáteszem rögtön azt, hogy kezdettől fogva egy kicsit azért mi más szemüvegen át néztük a jelölt kört, mert én azt gondolom, különösen a más területeken szerzett sok, most már sok évtizedes gyógyszerkutatói tapasztalatom alapján, hogy rendszerint azok a szerek válnak be a komplex patomechanizmusú betegségek esetében, amelyek nem egyetlen támadásponton hatnak, hanem több támadásponton képesek annak a betegségnek a patomechanizmusát befolyásolni a kedvező irányba. És ezért ugye akkor, amikor elkezdtük ezt a kutatást, akkor ismert volt már, hogy ugye itt egy nagyon súlyos következménye a vírusfertőzésnek, hogy magyarul keresem a szót, gyulladásos állapot, nagyon súlyos gyulladásos állapotba kerül a szervezetünk, tehát ez az úgynevezett citokin vihar már kezdetben, mint egy hát szükségszerű velejárója a vírusfertőzésnek jellemzőként ismerté vált, illetve az is, hogy valami itt történik az immunrendszerünkkel, az azért legalábbis amikor mi indultunk, pontosan nem látszott, hogy éppen immunszupresszás, vagy éppen immunstimuláló szer jöhet-e szóba, ugye, ami az immunrendszert elnyomja, illetve az immunrendszert serkenti. Visszatérve egy pillanatra még a citokin viharra, ugye ez is az idők folyamán sokkal árnyaltabbá vált, mert ma a mai nézetek szerint ezt nem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy ez egy helyes vagy mindig érvényes klinikai kép, hogy ott egy ilyen hipergyulladásos állapot jön létre a fertőzés következményeként, tehát ezt is egy kicsit árnyaltabban kell kezelni. Most ugye ezek a lehetőségek adódtak, hogy van egy kifejezetten és csak antivirális megközelítésünk, amikor a vírusnak mondjuk a sejtbe való bejutását, vagy a sejten belüli replikációs mechanizmusát akarom gátolni, a B, hogy valamilyen módon befolyásolni akarom ezt a hipergyulladásos helyzetet, hiszen ez egy nagyon súlyos állapot, és mondjuk a C, hogy a figyelembe veszem azt is, hogy az immunrendszert hogyan kell támogatni a fertőzés következtében. És ez a koncepció azért eltért már kezdetben attól, amit hát a nagyvilágban rendszerint követtek, mert ezek vagy-vagyként jelentek meg. Mi meg azt mondtuk, hogy ezt vagy kombinációban, de még szerencsésebb, hogyha egyetlen molekulával lehet megvalósítani. Ez utóbbinak több előnye van, ezt most tényleg az időt húznám csak vele, hogy miért. Tehát ha van egy olyan jelölt, ami ilyen több támadáspontra képes, akkor ennek a megítélésünk szerint lényeges előnye van a többihez képest. És elsősorban ilyeneket kerestünk, fontosnak tartva persze az antivirális hatást is, ahol a direkt vírusellenes hatás igényét azt mi is megfogalmaztuk, de ezt a másik kettőt is mérlegeltünk.
De bocsánat, van már egy ilyen molekula? És ha van, akkor mi a neve? Hogy hívják őt?
Van több ilyen jelölt, és van az igazság az, hogy voltak olyan jelöltek, amik látszólag többé-kevésbé megfeleltek ennek az igénynek, és folytak velük klinikai vizsgálatok is. Az egyik ilyen meg fog lepődni, mert nagyon befeketítődött az idők folyamán, a hidroxiklorokin volt, ami ma a kezdeti nagy lelkesedés után teljesen elaludt, és azzal a következtetéssel, hogy valószínűleg ennek nincs létjogosultsága a COVID-terápiában. Mindazonáltal ez egy olyan komplex hatásmechanizmusú molekula egyébként, amitől lehetett volna egy ilyen a betegség szempontjából előnyös hatásmódot remélni, mert ennek meglepő módon ugyan semmi köze nem volt az eredeti alkalmazásának az antivirális hatáshoz, meglepő módon egy masszív in vitro antivirális hatása is van. Itt nekem az az érzésem, hogy ezzel a molekulával, és nem az egyedüli ebből a szempontból, sajnos az is probléma volt, hogy a klinikai vizsgálatok egy része biztosan, ezt merem mondani, rosszul kivitelezett, illetve eleve rosszul tervezett volt. Tehát itt pont, amit az előző részben kérdezett, hogy a beteg beválogatást azt milyen módon lehet úgy intézni, hogy lehetőleg jól hasson a szer. Na most ez egy ugyan ehhez kapcsolódó, de egy kicsit más szempontból. Tehát itt például nagyon nem mindegy az, hogy mennyire súlyos betegeken próbálják azt a szert ki, egyrészt, másrészt, hogy éppen a szernek a komplex hatásmódja érvényesüléséhez milyen dózist választunk. Na most, hogyha ezek egy, amit sajnos szeret követni, hát ha a gyorsaság meg a minél előbbi siker aratása az igény, akkor a kapkodás, annak a mérlegelése, hogy itt ténylegesen a dózis választás az mennyire fontos, és hogy mi kinek adjuk, ez valahogy elsikkadt. Na most ezért itt a probléma az, hogy mire ennek a tisztázásához el lehetett volna jutni, annyira befeketedett például ez a szer, hogy itt meggyőzni bárkit is arról, hogy de igen, még érdemes ezt és ezt megpróbálni, ez azt hiszem, hogy reménytelen lenne. Tehát én ugyan azt gondolom, hogy legalább állatkísérletek szintjén a tanúságok levonása érdekében vissza kell majd erre a molekulára is térni, mert hiszen az útkereséshez fontos, hogy minél több szempontra jöjjünk mi magunk is rá, de mint jelölt arról le kell mondanunk. Viszont van egy pár olyan molekula még a kezünk között, aminek a vizsgálata folyik, méghozzá annak a screening szűrőrendszernek az alkalmazásával, ami alkalmas arra, amire utaltam, hogy mi a célunk, hogy éppen egy ilyen komplex hatásmódú szerhez jussunk, tehát ami rendelkezik antivirális hatással, de ugyanakkor képes kedvező gyulladáscsökkentő, illetve az immunrendszer moduláló hatás kifejtésére is, mert hiszünk abban, hogy ez egy előnyös megközelítés.
De ennek a szernek van már neve?
Van legalább 5-6 ilyen molekulát vizsgál jelen pillanatban. Hagy mondjak néhány nevet, ha szabad itt a résztvevői körből.
Mindenki erre kíváncsi. Nyilvánvaló, hogy mi az, miből lehet egyszer valamikor olyan gyógyszer, ami segíthet az emberen?
Gyógyszer molekula nevet óvakodnék kimondani, bár hiszen publikus egyet mindenképpen mondok, mert azzal szintén viharok generálódtak, ez az ivermektin. Ugye az egy olyan molekula, aminek a vizsgálata elkezdődött Magyarországon, hiszen a Meditop kezdeményezésével az OGYI engedélyezte ezt a vizsgálatot, és már folyik is a vizsgálat, amennyiben az hatásos lenne a remények szerint, akkor akkor természetesen, mivel ipari szereplő már is megvan, ezért akár széles körben rendelkezésre állhat.
De ugye ez most egy állatgyógyászati szer, amit Magyarországon is be tudnak szerezni az emberek. Bécsből, Szlovákiából, Csehországból, innen-onnan, amonnan.
Na, a helyzet az az, hogy ez nem állatgyógyászati szer, tehát akkor ugye egy teljesen más helyzet lenne. Való igaz, és itt lehet a közvéleményben talán némi zavar, hogy ez állatgyógyászati szerként kezdte a karrierjét a 80-as évek elején, 1980-as évek elején, de nem sokkal később, azt hiszem, nem tudom a pontos évszámot, talán 86-ban vagy 87-ben már humán alkalmazását is engedélyezték, és óriási karriert futott be a humán vonalon, és ez annak köszönhető, hogy egy nagyon súlyos betegséget, amit közismerten a nílusi vakságnak nevezünk, a kezelésére bevált. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy két kutató is ennek a szernek a fejlesztéséért Nobel-díjat kapott 2010-es évek közepén. Tehát ez egy óriási jelentőségű felismerés volt. Na most erről a szerről sok mindent lehetett tudni az évek folyamán, nem a Covid-dal összefüggésben csupán, hanem korábban is, különféle betegségek kapcsán, így például malária ellen is fölmerült az alkalmazása, mert olyan összetett hatásmechanizmussal rendelkezik, ami joggal teszi azt mérlegelendővé, hogy vajon egy komplex patomechanizmusnak, aminek azok az elemei vannak, amikre az előbb utaltam, a kezelésére nem jöhet-e szóba. És meglepő módon az egy kedvező fejlemény volt a történetében, hogy rendelkezik antivirális hatással a COVID ellen.
De most lehetséges az, hogyha a hidroxiklorokin kiesett a vizsgálatok meg az érdeklődés, mondjuk az annak a középpontjából nem, de a vizsgálatok fősodrából, akkor az ivermektin lehet az, amit gyógyszerré fejlesztenek Magyarországon, és gyógyszerként lehet koronavírus ellen szedni?
Elvben lehet természetesen, azért használom az elvben szót, mert még nem tudjuk a klinikai vizsgálat eredményét, aminek a révén aztán szélesebb körben kaphatják betegek, aminek a révén meggyőző kép rajzolódik ki arról, hogy vajon hatásos-e. Ugye itt két dolgot kell,
próbálom teljesen megérteni, hogy milyen szakban lehetne egy ilyen gyógyszert felhasználni, amikor még egészséges vagyok, de olyan környezetbe készülök, ahol fenyeget a veszély, amikor már érzem, hogy valami nem stimmel, vagy amikor már a kórházban vagyok, esetleg lélegeztetőgépen. Nagyon nem mindegy.
Így van, és ez, ahogy utaltam is rá, ez egy rendkívül fontos kérdés a szer pozícionálása, hiszen ezzel elfűrészelhetjük a sorsát, de ugyanakkor sínre is tehetjük, hogyha ez a választás jó sikerül. Én a több kollégával együtt, akik ebben a projektben vannak, és természetesen aztán jóval szélesebb szakértői körrel, és nyilvánvalóan a hatósággal és az etikai bizottság jóváhagyásával, hiszen most már folyik is a vizsgálat, arra a következtetésre jutottunk, hogy ez a betegség kezdeti szakaszában jöhet számításba, és a fő cél, ahogyan én utaltam rá, mert meggyőződésem, hogy azzal segítünk minden szempontból a legjobban, hogyha azt akadályozzuk meg, hogy a beteg súlyos állapotba, kórházba kerüljön, hiszen ezzel az egészségügy teherviselését is képesek vagyunk mentesíteni, ugyanakkor meg hát nyilvánvaló, hogy a betegnek is ez a kedvező, hogy nem kerül ilyen súlyos helyzetbe. Most már pláne, ezt nem tudtuk kezdetben, de most már tudjuk, hogy azért a betegség súlyossága és az úgynevezett post-covid szindróma között is van összefüggés. Következésképpen itt szó sincs arról, hogy ha valaki megúszza azt, hogy kijön a kórházból, akkor összecsaphatja a két kezét, hogy minden rendben, túl vagyok rajta, ez sajnos nincs így. Tehát itt sok dolgot a mai szemmel is mérlegelve azt hiszem, az a jó döntés, hogy lehetőleg az első szakaszra kell koncentrálni. Most egyébként, ha a világon folyó szintén repozíciós fejlesztésekre tekintek, akkor a mentalitás ott is nagyjából ez, hogy van a legrosszabb helyzet, ugye, amikor szintén meg kell mentenünk a beteget, ez amikor már lélegeztetőgépen van, úgy tűnik, hogy ez a dexametazon kortikoszteroidok, amik szóba jönnek, ezeket önmagában vagy esetleg kombinációval. És van a kezdeti állapot, itt van még néhány ilyen molekula, hisz Magyarországon is forgalomban van ma már a favipiravir, az is a kezdeti állapotra fókuszál az alkalmazása. Az azonban egy kifejezetten egykomponensű antivirális hatású vegyület. És van még a fejlesztésben lévő között egy rokon, kémiailag rokon vegyületnek, sőt kettőt is lehet említeni, ezek is úgynevezett nukleotid származékok. Ezeknek az a közös vonása, hogy a vírus replikációt azt úgy terminálják, hogy maguk épülnek be a replikációt előidéző folyamat láncába, és mivel hamis kémiai szerkezetként lényegében összeomlasztják az egész folyamatot, terminálják. Tehát ilyen molekulák vannak még, amik fejlesztés alatt vannak, és tulajdonképpen szintén tisztán antivirális hatásúak az úgynevezett monoklonális antitestek. Tehát ez úgy tűnik a számomra, hogyha a jelenlegi portfóliót nézem meg, hogy mi folyik a nemzetközi világban, nemzetközi szintéren a nagyvilágban, akkor azért az kezd körvonalazódni, hogy más is a kezdeti szakaszra koncentrál. Annál is inkább, mert azok a megközelítések, amik, ahogy említettem az elején, hogy vagy antivirális, vagy gyulladáscsökkentő, vagy immunmoduláns, ezek önállóan rendszerint nem váltak be. Tehát ezek bebuktak, és pont szerintem ez volt a probléma, hogy ez a egykomponensű megközelítés, ez valószínűleg nem elegendő. Tehát én változatlanul úgy gondolom, hogy egy olyan szer, amelyik már több hatáskomponens, köztük antivirális hatáskomponens kifejtésére is képes, az valószínűleg terápiás értékét tekintve különösen kedvező lehet az elmondottak miatt.
Utolsó kérdésem, és nem véletlenül ez van a végén. Gyerekek számára alkalmazott gyógyszer fejlesztése folyik-e? Mert magunkon kívül, vagy magunk felett őket tartjuk a legfontosabbnak.
Ez így van, és ugye az oltások esetében még egyelőre csak a 16 éves korosztályig lehetett visszamenni, és tulajdonképpen ez egy nagyon fontos kérdés. Most a fejlesztés alatt lévő gyógyszereknek a többsége, az, és alkalmazott szereknek a többsége, az a legjobb tudomásom szerint alkalmazható már kisebb korosztálynak is, tehát akár 10-12 éves vagy még kisebb gyerekek számára is. Most általában, amikor egy gyógyszer gyerek számára történő alkalmazásáról van szó, akkor értelemszerűen a klinikai vizsgálatok aztán nagyon különösen sok szempontúvá válnak az ártalmatlanság biztosítása érdekében. De azt lehet mondani, hogy ismerve a gyerekek fiziológiáját normál működés esetén, azt, hogy hogy alakul mondjuk a különféle a gyógyszerhatás szempontjából lényeges fiziológiai folyamatok miben térnek el egy felnőtthöz képest, ezek ismertek olyan mértékig, hogy egy gyógyszernek a gyereken alkalmazandó dózis megválasztása az eléggé magabiztosan történhet. Ez rendszerint vagy egyébként testsúly kilogramra, vagy testfelszínre vonatkoztatottan szokott megtörténni, de hozzáteszem, hogy például ugye a gyógyszer metabolizáló enzim profil az eltérő, amennyire tudom, mert nem vagyok szakértő a gyerek terápiával kapcsolatos gyógyszerfejlesztésnek, de ez nyilván egy lényeges dolog, vagy olyan enzimek, amik felnőttben másként működnek. Tehát ezeknek a mérlegelésével biztonságossá lehet tenni, és a fejlesztés alatt lévő szerek is, illetve már több, amit használnak, azok egy része is gyerek esetében alkalmazható. Még egyetlen egy kérdés, talán én azt hiszem átugrottam, és azt nem, pedig az nagyon fontos, és ön célzott is rá, hogy még egy percünk, ha van, az, hogy
figyeljem.
Hogy miért van a vakcina árnyékában szükség gyógyszerre. Én ezt nagyjából azért talán érzékeltettem, hogy ez ki tudja, hogy mikor lesz az egész világ szempontjából 100%-os oltottság, szerintem sajnos.
Amikor
soha.
Mindenkit beoltanak az egész földön, lehetetlen.
Igen, hát ez az. Tehát mindig lesznek sajnos betegek. Ma egyébként azt mondják, hogy egy fantasztikusan jó amerikai, hát talán az a helyes leírás, furcsa, hogy ilyet mondok ma, de Polyhistor mondta azt, hogy azt, és egy nagyon jó biotechnológus, hogy az, hogy nyáimmunitás, az valószínűleg egyelőre illúzió. Itt sokkal inkább lehet a szezonális immunitásról beszélni, és nem nyáimmunitásról egyelőre. De hogy ezt most lehet, hogy regionálisan egy-egy szűk geográfiai részen el lehet érni akár a nyáimmunitás, de nyilván a globalizáció miatt hát ez akkor lenne teljes, ha kiterjedne mindenhol. Na most viszont ez az egyik dolog, és még egy van, hogy a vírus mutál. Tehát ezt sajnos tudjuk, hogy a vakcinákat is ilyen szempontból napról napra kihívás éri. És ez a vírus bámulatos dolgokra képes, ugyanakkor az is ismert, hogy most erre már nyilván nincs idő, hogy kitérjek, hogy ez mi mindent érint. De sajnos a mi immunválaszunkat érinti. Mert ugye az első része az immunválasznak, hogy úgynevezett neutralizációs antitestek generálódnak az oltás hatására, de ezek, ha mutál a vírus, és ott mutál, ahol az antitest és a vírus semlegesítési reakciója érintetté válik, akkor értelemszerűen a vakcina hatékonysága csökken. És ugyanígy van ugye ez a memory, a hosszú távú memória immunválasz, ami egyelőre nem tudjuk, hogy mennyire válik érintetté, hiszen még nincs tapasztalat. Tehát magyarul ugyan fölkészült a gyógyszeripar, láttuk, hogy nagyon gyorsan tud hatásos vakcinát fejleszteni, de mindig lesznek olyan időszakok, amikor szükség lesz gyógyszerre. És ha ezzel meg tudjuk akadályozni azt, hogy meghal a beteg, vagy súlyos állapotba kerül, akkor ebbe nagyon is bele kell feküdjünk, mert ha egy is meghal, az is nagyon sok. Tehát az olyan, hogy kedvező halálozási ráta olyan nincs. Csak rossz van, meg rosszabb. Tehát én azt mondom, hogy amíg egy beteg elvesztése szóba kerülhet, addig helye van, létjogosultsága van a gyógyszerkutatásnak.
Köszönöm a tájékoztatást. Mátyos Péter professzort, a kormány koronavírus kutató csoportjának egyik tagját hallották az Inforádióban. A műsor elkészítésében Széchy Ágnes felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.